Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 116. össze-vissza hekkelős adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Pólik Ferenc, és én voltam ma az, aki miatt így adtunk címet az adásnak, mert hogy valóban össze-vissza próbáltam hekkelni, én, aki nem vagyok egy hacker, azt a bizonyos olcsó tabletet, amiről már beszéltünk, és aminek kapcsán nagyon kedves és nagy lelkű és alapos segítséget kaptam egyik hallgatónktól, Lajostól. Köszönöm. És hát, hogy igazándiból nem is az az érdekes, hogy mi történt, hanem az, hogy hihetetlen, hogy mikre kényszerítik az embert az androidos eszközök gyártói, de ez persze szinte az összes számítástechnikai eszközünkre igaz. Én tényleg csak valami nagyon egyszerű dolgot akarnék elérni, és ez nagyon nehéz. A nagyon egyszerű dolog az lenne, hogy a olcsó, ám egyébként tök jó specifikációval rendelkező kis vacak tablet, az ne csak arra legyen jó, amire a dobozból kivéve jó, tehát hogy böngészni lehessen rajta, meg filmet nézni, meg olvasni, hanem még mindenféle egyéb dolgokra is, amit azt tesz lehető, hogy az App Store-ból, illetve a Play Store-ból telepítünk rá mindenféle alkalmazásokat. De ez itt valahogy úgy van összeszervezve a szoftver, meg a hardware, hogy nagyjából 2-3 telepített app után betelik a hely. Az a hely, ami egyébként bővíthető, de nem úgy bővíthető, de attól még nem fogunk tudni több appot telepíteni. És ez így különösen idegesítő, amikor az ember megnézi a storage menüpontot, és azt látja, hogy RAM, szabad hely, tudom én, 58 MB, tároló hely 4 GB tök üres, SD kártya 16 GB tök üres, tehát van 20 gigám lényegében szabadon, ahol nem akarok semmit tenni, de nem tudok feltenni egy 50 megás kis akármit. És hát erre vannak valamiféle megoldások, hogy az ember hogyan csippentsen le abból a 4 gigából, és tegye hozzá az 1 gigához.
Hát nyilván letöltöd egy csak napi egyenlőségkor működő kínai szerverről a sorskód.apk-t, ezt Dropboxon keresztül felmásolod.
Hát ha csak ilyen egyszerű lenne, akkor már régen megoldódott volna a dolog, de nem, erről nincsen szó. Az androidos közösség fantasztikus effortot tesz ebbe az ilyen történetekbe, és egy csomó készülékhez elkészül egy csomó mindenféle kiegészítés, meg rootkit, vagy nem rootkit, root toló megoldás, mit tudom én. És akkor valahogy el lehet döcögni addig, hogy az embernek működjön ez a cucca. Nekem ez most nem sikerült, bár lényegében a mai napom nagy része az ezzel telt.
Bocsánat.
És most már ott tartunk, hogy megvan rútolva a készülék, én vagyok rajta az úr, illetve most az előbb már el is költöttem egy 1000 forintos pénzérmét egy olyan alkalmazásra, ami azt ígéri, hogy de nem vagyok benne biztos, hogy be tudja váltani ezt az ő ígéretét. És hát úgy néz ki, hogy ehhez a verzióhoz még nem készültek el a közösségi kiegészítések. Mindez nem olyan nagyon érdekes, egyrészt meg másrészt biztos a legtöbb hallgatónk találkozott már valami hasonlóval, de azt egyszerűen teljes nonsensnek tartom, hogy ez az ipar, ez hajlamos kiadni rengeteg eszközt úgy, hogy azok hát egy módon használhatók, de nem használhatók arra, amivel egyébként többek ezek az eszközök, mint mit tudom én, mik. Mint a régi telefonok, mondjuk. Tehát, hogy én személyre szabhatom, és szoftvereket vásárolhatok rá. Ugye ezekre az eszközökre nem vásárolhatok szoftvert, ha csak nem vagyok hacker, vagy nem vagyok legalábbis programozó, vagy nincsen ilyen haverom, aki hajlandó nekem segíteni, stb.
De jöjjön meg ezzel a következő egy picit kevésbé szar tabletet, és így tovább.
Nem, az van, az a baj, hogy ennek kapcsán elkezdtem utána nézni, és egészen most közel múltbeli időkig a tabletek többsége 1 GB RAM-mal jelenik meg, vagy hát igen, RAM, ez mindig egy kicsit zavaros, mert itt ugye van ilyen rendszermemória RAM, meg van storage RAM, meg még van a storage bővítés, és hogy a rendszermemóriát attól függ, hogy mennyire van optimalizálva, milyen Android van rajta, de hogy azt használja a rendszer, amit nagyjából meg is tölti, és ebből, tehát hogyha drága és márkás tabletet veszel, ami mondjuk ilyen nem csúcskod modell, akkor is 1 giga lesz benne ez a memória.
De ez pont tök fog változni, a Samsung nem annyira régen jelentette be azt, hogy megcsinálták a, hát ha megöl sem fogom megmondani, hogy mennyivel nagyobb sűrűségű memóriájukat. Mindenesetre ahová eddig felfért csipen 2 GB, felfér most 3 majd, úgyhogy nem kell több csibet ráforrasztani az alaplapra, és akkor ezzel egyszer csak megindul a világ ígértékük.
Hát, ugye ez most is megindulhatna, hiszen itt van például az én gombokért megvásárolt tabletem, amiben ott figyel a 6 giga memória, csak valahogy így van kialakítva. Én szerintem ez egyszerűen marketing, tehát hogy nem arról van szó, hogy technikailag ez lehetetlen, hanem arról van szó, hogy megnézik a gyártók a statisztikákat, és arra jutnak, hogy a vevőknek a mondjuk, hogy 53%-a, azt hiszem van valamilyen szám egyébként, az soha egyetlen appot sem telepített még a tabletjére, azokat használja, amik előre telepítve rajta vannak. És akkor ezeknek ugye nem kell, tehát ezeknek az embereknek nem kell, hogy...
Ezekbe kár, értem.
Hát ez igen, hogy ezekbe kár. És nekik jó lesz ez a tablet, aki még olyan extra dolgokat akar, mint én, hogy még mondjuk Kindle-t, meg Evernote-ot is szeretne használni, meg Google Docs-ot, meg ilyesmit. Hát az nem is tudom. Azt nem tudom konkrétan, hogy mi az ajánlat, mert tényleg most megnéztem, nem találtam igazán olyan tabletet, amiben 2 giga RAM volt, és 100 000 forint alatt meg lehetett venni.
Hát majd a kézműves tablet, amiben magad pattintod bele manikűrözött körmeiddel a memóriacsipeket.
Hát vagy az iPad, vagy ahogy a telefonfronton elkezdődött az alternatív telefonok, ugye erről a múlt adásban sokat beszéltünk, hogy ott a OnePlus One, meg OnePlus Two most már, akik a CyanogenMod módot használják operációs rendszernek, meg tudom én, az új, a egykori Apple vezérnek a most persze felidézhetetlen nevű új okostelefonja.
Ez a pont a felidézhetetlen nevű egy kicsit a gond.
Hát igen, na mindegy, de hogy csak azt akartam, hogy ahogy ezek így elkezdődtek, tehát hogy elkezdtek olyan telefonokat gyártani kisebb cégek, amik mondjuk, hogy az a technikai értelemben igényesebb felhasználók számára készülnek, biztos majd tabletből is lesz ilyen. Hát inkább csak reménykedni merek benne.
Én próbálom magam benavigálni a Xiaomi-nak a kínai tabletes oldalára, de mivel kínai írásjegyek vannak, ez nem teszi egyszerűbbé. Az európaiban viszont nem találtam, hogy az ő tabletjükbe mennyi memóriát pakoltak bele.
Csak közben lábjegyzetként szúrom ide, hogy azt hiszem, hogy FB2, aki ugye ezen a nyelvterületen él, az már Xiaomi-nek mondja. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy ezt a Xiaomi-zést, ezt nem jól csináljuk. Ezzel ezt hibázunk.
Ezt én értem, egyébként akkor már a Shenzhennel is átálltunk Shenzhenre. Szép lassan, aztán hamarosan nem tudom, mi következik tényleg. Lehet, hogy a Chevrolet-et is
Kecskemét. Mondjuk. Kecskemétet. Kecskemének.
Kecskemé. Nagyon jó. Nagyon jó. Picit, még hogyha eltart hozzá kis újadat, amit nem látnak kedves hallgatók, akkor ez még javítana rajta. No, tehát a Mi-nek a tabletjében egyébként egy Tegra K1 proci van, ami egyszer már istenítettünk, plusz 2 darab gigabyte memória, ami egy nice to have dolog.
Hát a fenti ábra azt mutatja, hogy mindenképpen nice to have.
És divat színekben kapható, tehát van sárgában is.
Ja, Istenem, annyi lehetőség van a világban, csak olyan nehéz megtalálni őket. Igaz? El vagyunk zárva ezektől a
nagy levegőt. Leúszol, Suez-nél kicsit balra. Na mindig bele sem menjünk, messze van az.
Igen. Van viszont egy nem is hír ez, inkább csak egy sztori, de egy olyan sztorink, ami ugyancsak az elzártságról szól, és végtelenül romantikus, egyszerre romantikus és egyszerre tech témájú, ezt igazán szeretni lehet. Az történt, hogy fölment egy űrhajós az International Space Station. Hogy hívjuk azt magyarul? A nemzetközi űrállomás.
Űrállomásnak.
Ott bungizik, és azt hiszem, hogy ő lesz most a legtovább ott maradó űrhajós, talán, vagy valami ilyesmi. És az a csaját, aki egyébként egy rendkívül, hogy is mondjam, csak magazin konform nőci, azt jól itthon hagyta a Földön. És csinálnak valami olyan, azt nem is figyeltem ki, hogy blogot, vagy szóval hol lehet ezt látni, de hogy hasonló pillanatokban, hasonló témákban csinálnak fotókat a telefonjaikkal, és tolják fel az Instagramra, és ezek egymás mellett jelennek meg. Tehát, hogy amikor coffee time, az a kép aláírás, és akkor a csaj az, tudom én, egy Starbucks-os bögréttől, vagy éppen az otthoni bögréje van a számítógép előtt, és egy ilyen űrhajós zacsek látszik egy másik számítógép mellett, és az a két kép egymás mellé van téve, és hát tényleg fantasztikus az abba belegondolni, hogy, hogy milyen lehet így egy ilyen fajta távkapcsolatban élni, ami ugye, mint tudjuk, nem olyan nagyon nagy távolság, tehát hogyha Japánban élne a fickó, akkor egy kicsit messzebb lennének egymástól. Viszont nagyon szép az, ahogy nem is tudom, mit tudom én, amikor a valami medencés képet posztolt a csaj, akkor a pasi meg egy képet valami tengerről, amit ugye föntről az űrállomásról nyomott ki. De például, ami még a nagy kedvencem volt, mi is volt a címe? Mindjárt mondom, tartsatok ki, amíg oda görgetek. Igen, ez a Baby, you can drive my car, és a csaj egy selfie-t csinált az autójában. A pasi egy fotót csinálta valami.
Űrállomásában.
Az űrállomásában, igen.
Ez nagyon cuki egyébként. Ebben a témában egyébként van egy kapcsolódó anime, a Voice of a Distant Star Hoshinokoe, aminek nem emlékszem a végére. Úgy emlékszem, egy rövid film viszont cserébe, tehát legalább nem tart sokáig. És ott is ez a távkapcsolat, csak ott persze az egyik az még távolodik, és az írok neked egy e-mailt, és 8 év múlva megkapod, amikor már valami egészen más történik a világ egy egészen más pontján. És nagyjából erre az egy gondolatra van felhúzva az egész. Ehhez képest ők viszonylag közel vannak egymáshoz, a 100 km felfelé az ugye fél óra autóval.
Igen, azt nem tudom, hogy ők itt tudnak folyamatos kapcsolatban lenni? Tehát ott van az űrhajósoknak, nem tudom, internetje?
Van. Hát
csak biztos nem mindig érnek beszélni. Rá. De mobiljuk az nincs?
Mobiljuk az nincsen, lehet, hogy Skype-olni lehet. Aha. Jött, biztos, hogy hülyeséget mondtam az előbb, mert hogy az IS az nyilván nem 100 km-en van, hiszen akkor leesne a nyakunkba. Én mindjárt megnézem, hogy vagy mégis hol.
Az milyen rossz lenne pedig, hogyha egyszer csak itt a nappalimban landolna a japán modul.
Eladnánk a vasat, ne viccelj.
Biztos, hogy lenne rá vevő.
418 km magasan van most éppen, és kedves hallgató, ahogy mi ezt felvesszük, elhagyta Japánt, és a nagy büdös semmifelé tart.
Úgy érted? Szökési sebességre kapcsolt, és megindult a Mars felé?
Nem, óceániának hívják azt a helyet, ahol nincsen semmi.
Ja, értem.
Mert csak ha nagyon belezoomolsz, és akkor kék pixelek.
Hogy van egyébként ott internet fönt? Van valami műhold rendszer, amin keresztül? Mert ugye, tehát nyilván nem a földről sugározzák fel, hanem valami távközlési műhold rendszer csinálhatja nekik a netet.
Biztos, hogy igen, de ha megöl, sem mondom meg. Viszont van fentről le ugye HD kamera, ami feltételezi, hogy onnan lehet streamelni valahogyan.
Igen, jó, ezt most tök jó, mert nem fogjuk élőben kiguglizni, viszont biztatunk mindenkit arra, hogy googlizza ki magának, mi is ezt fogjuk tenni. Már ha valaki kíváncsi arra, hogy hogyan lesz internet a IIS-en.
És csak, hogy legyen kedvetek ezt nézni, vagy ezt ennek utána nézni, be is fogom linkelni a HD kamerát. Most ebben a pillanatban 988 emberrel együtt nézem azt, hogy a korábban emlegetett nagy büdös semmi felett megy az ISS.
Te csak ne nézzél ilyen streameket, mert aztán nem lesz elég a upstream sávszélességed. És az lesz a hangminőségünk.
Ha az űrből lehet Skype-olni, akkor csak elbír kettő dolgot egyszer, egy lakossági internet a harmadik kerületben.
Sajnos több alkalommal bizonyítottuk már, hogy ez a kérdés nem ennyire egyszerű, és a válasz nem. Nem bírem.
De legalább nem a távközlési feketejük, nem tudom, 6. kerület, atya úristen. Egyszer belenéztem, hogy ott miket lehet előfizetni, és gyakorlatilag ilyen reggelente kihozzák neked flopin az indexet.
Azt nagyon szeretném. Ez nagyon retro lenne egy floppy olvasom, és itt zúgna, kattogna.
Színos pedig kivasalná.
A következő linkünket, azt lényegében egyáltalán nem értem, de majd te elmondod, hogy miért is jó az, hogy meg a BBC hallgathatóvá tette a gletszerek olvadását.
Igen. Tehát ha nagyon messziről indulunk, akkor ebben van egy banyak előadás, akit egyszer majd meghívunk ebbe az adásba elmondani ezt. De hogy annyi mindent fel lehet venni a természetben, amit utána lehet vagy zeneként, vagy legalább érdekességként hallgatni, hogy ez tényleg csodálatos. Például, hogy eddig nem hallottátok azt, hogy a magas légkörben pattognak a villámok, nem is értem, hogy éltetek eddig, majd belinkeljük. És a BBC kirakott most egyébként a Radio 4 egy rövid felvételt, ráadásul szépen alábeszélve, hogy tudjuk, hogy mit hallgatunk, arról, hogy milyen hangot adnak ki a gletszerek, amikor olvadnak, meg törnek le róluk darabok, meg feszül, meg rian, meg nem tudok, többiekhez kapcsolódó szót így hirtelen.
Pendül.
Lehet, hogy pendül is.
De jó.
És engem ez nagyon lenyűgöz, mert hogy beszélünk arról, hogy olvadnak a gletszerek, beszélünk arról, hogy széttörnek a jéghegyek, meg hogy olvad a jég, meg hogy több a víz, meg emelkedik a világtenger kőmérséklete, meg globális klímaváltozás, meg amit akarsz. De hogy ez még piszok megfoghatóvá tesz, hogy ez egy folyamat, ahol ott éppen letörik egy rohadt nagy jég, és leesik, és ennek hangja van, és az, ez ilyen közelebbi dolog.
Aha, értelek. Hát kedves hallgatók, remélem ti is értitek, azt talán ilyen segítő információként elárulom, hogy a kelt egészen biztosan van egy ilyen hangfétise neki. Tehát ez már annyiszor és annyi módon bizonyítottad, hogy a hangokhoz te nagyon közel állsz, és nem csak abból tudom ezt, hogy van egy olyan diktafonod, amivel mindenféle hangot nagyon-nagyon jól fel lehet venni, hanem hogy ezek mindig előkerülnek az ilyen hanggal kapcsolatos dolgok.
Hang az érdekes dolog. Plusz tök nem emlékszünk rá, ugye?
Érdekes, de manapság valahogy azt akartam mondani, hogy nem divatos, mert hogy olyan lassú, tehát mondjuk a rianást hallgatni, az biztos elég lassú dolog. Aztán rájöttem, hogy végül is zenét hallgatni, ami szintén hanggal függ össze, az már nem olyan lassú dolog. Mégiscsak divatos a hang, de hogy ezek a természeti zörejek, mert ezt valóban egy kicsit hosszabb ideig kell hallgatni ahhoz, hogy nem is tudom, hogy tudja kezdeni vele valamit, hogy mondjuk hogy csicseregnek a fülemülék, azt érdemes egy darabig elhallgatni.
Most úgy divatos, hogy a slow mozgalom, mind a ketten tudjuk.
Igen.
Annál is inkább egyébként nem tudom leírtani, ciánozni sem a Facebookomról, most folyamatosan a 24 órás slow óra jön fel nekem reklámnak, aminek egy darab mutatója van, és az így megy körbe. És nagyjából meg lehet állapítani róla, hogy mi az idő, és mondja neked azt, hogy ez az egész egy ilyen esetleges dolog, amúgy is inkább igyál meg egy kávét, és olvassál, nem tudom én, orosz klasszikusokat a Dunaparton.
Hogyha már az órát említed, ne említsük meg a mai bejelentést.
Na jó, hozzuk előre, németeket szídni bármikor tudok utána is.
De még mielőtt, na jó, igen, tehát hogy majd akkor mindjárt szídjuk a németeket, de előtte még dicsérjük egy kicsit az amerikaiakat. A Pebble ma bejelentette, hogy előrendelhető a Pebble Time Round, azaz az legújabb órájuk, ami kerek. És ami, hát szerintem így a fotók alapján rohadt jól néz ki. Gyönyörű. A Pebble, az első Pebble konkrétan ronda volt. A Pebble Steel, hát már egy kicsit jobban néz ki, van egy ilyen retrós stílusa neki.
Ott azt cseszték el, de abban már akkor sem értettünk egyet szerintem, hogy ott ráírták nagyon nagy betűkkel a nevét az eszköznek, ami rendkívüli módon nem elegáns.
Igen, meg egyébként ez a nagyon keveset fogyasztó monokrom kijelző, ez azért nem olyan nagyon jól használható, de aztán jött a Pebble Time, ami már színes kijelző, és a Pebble Time Steel, ami színes kijelzős és fényből van, és mindig egy kicsit hülyén nézett ki. Ez igazán nem volt annyira dizájnos, mint már most egy pár ilyen újabb óra. És most itt a Pebble Time Round, ami viszont kerek, vékony, kicsi, tehát nem egy Moto 360, hanem annál jóval kisebb, és nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. Úgyhogy ez lehet az első Pebble óra, ami már úgy nem esik le a kezedről az undorkodástól.
Hát már majdnem szép.
Szerintem nem is majdnem, ez szép. Az a különbség más hasonló van kerek okos órákhoz képest, hogy van egy ilyen elég nagy, hát nem tudom, talán bezelnek hívják, kerete, tehát hogy a képernyő vagy a kijelző az nem ér ki egészen az óra széléig, hanem egy igen vaskos keret. De nem is keret, hanem ilyen fedő, vagy nem tudom micsoda. Jó, nem tudom sajnos az órás szakkifejezést, de hogy valami ilyesmi veszi körül, ami egyébként personalizálható, tehát ilyet is, olyat és amolyat is vehet belőle az ember. És ettől valahogy olyan igazi órának tűnik, és gondolom azért kellett ez, hogy ez a kicsi kijelző, ami ezért így aztán viszonylag kicsi, az ne fogyasszon olyan sokat egyfelől, és másfelől, hogy de azért egy jó nagy akkumulátor tudjanak beletenni. Így is béna, mert még így is csak két napig tart az elem, ami ugye az eddigi órákban az egy hetet karcolta.
Na, az például nagyon kínos, igen.
De hogy csak most ez két napig bírja, az ugye azt jelenti, hogy nem egy napig mondjuk, mint az Apple Watch, de nem is sokkal tovább. Tehát mondjuk egy hetes nyaralásra vagy táborozásra már nem viszed magaddal, mert le fog merülni. És azért tehát a kocsmában tölteni a telefonodat, ezt úgy már megszokták a Budapest, vagy a Budapesttől távoli helyeken is, de hogy az ember azt mondja, hogy bocs, akkor feltölteném a telefonomat, a tabletemet és az órámat, ugye nem baj.
Viszont hoztam magammal elosztót, ha ez nem baj.
Hát igen.
Beröccenteném kint a kis Yamaha generátor az udvaron, ha nem zavar, kezét csokolom.
Viszont ez egy lapos óra egyébként, laposabb szerintem, mint az Apple Watch. Hát nincs már vele az a baj, hogy így nem fér be az ing alá. És ugyanannyiba kerül, mint az előző színes kijelzős órák, az is jó benne.
Azt nézem közül, hogy hogy lehet itt kiválogatni azt, hogy te melyiket szeretnéd ebből az órából. Mert hogy mintha szívas tagságtól függően lennének dizájnok, hogy az neked fekete keretes is rá vannak írva körbe a számok, vagy fekete keretes is nincsenek ráírva a számok. Őrületesen átláthatatlan egyelőre.
Hát, de viszont cserébe jó sok verziót kapsz, mert most ez a divat, hogy lehet személyre szabni.
5 darabot öbölnek a boltja szerint.
Oké, hogyha esetleg karácsonyra valamelyik kedves hallgató ismerősöm gondolkodna azon, hogy mivel lepjen meg, akkor ezt felírhatja a listára simán. A Moto X Style mellé, ami a telefon lenne, amit kérnék tisztelettel.
Valahol azért értem. Más kérdés, hogy amikor az embernek órája van, akkor vesz tévé és adorja magát, ezt a múlt héten ismét csak megtudhattuk.
Nem
mondod. A Ahmed Mohamed sztorit követette valamennyire?
Abszolút nem.
Akkor elmondom, hogy egy amerikai kisgyerek valahol Texasban ráadásul barkácsolt egy órát. A sztorinak két szélső értéke van nagyjából, az egyik az a fogott egy régi órát, szétkapta és beleszerelt egy ilyen fém toldartóba, majd ezzel beállított az iskolában. A másik az, hogy csinált egy órát és ezzel beállított az iskolában, szinte mindegy is. Valószínűleg közel van egyébként, valami törött be a barkásolt valami működőthöz. Ahol megmutatta egy tanárjának, aztán egy másiknak, aztán egy harmadiknak, ki ráhívta a rendőröket, mert ez gyanúsan bombára hasonlít. És hát mivel Ahmed Mohamed egy barna bőrű, ráadásul muzulmán kisfiú, akinek az édesapja mondjuk 30 éve él az USA-ban, de időnként visszatogat Szomáliában megpróbálni részt venni az elnök választáson, tehát egy gyanús férfi. Ezért a rendőrök el is vitték a csávót, egy darabig próbálták vele bevallatni azt, hogy ő egy bombát és vagy egy bombának tűnő ilyen átverős eszközt akar csinálni, majd ebből lett egy ilyen hatalmas shitstorm. Obama elnök kimált mellette, Zuckerberg meghívta a Facebookhoz, elkezdtek neki pénzt gyűjteni az oktatására, kikiáltották Geek Heroes-nak, és megjelent az ellenzők is, akik pedig leplezik le, hogy de hát ez nem is csinál semmit ez a gyerek. Hát csak belecsavarozott egy óra kijelzőt egy toltartóba, kapjatok már az eszetekhez. És úgyhogy amerikai belpolitikai helypaj lett, ahol mindenki üti a másikat, és a végén, hogy igazán fasza legyen a dolog, belekeveredett még Richard Dawkins fő ateista is, akit az zavart, hogy a srác a találmány szót használta, és hazudni nem szabad.
Jaj, édes Istenem, ez az egész annyis ebből érzik. Ha novella lenne, akkor a végén ugye kéne legyen egy csavar, és akkor mondjuk az egyik csavar lehetne az, hogy és akkor felrobbantotta a toltartóját végül is. Tehát így azt mondta, hogy ó, menjetek ti a francba, és megnyomta a piros gombot a toltartón. Vagy esetleg mondjuk lehet egy olyan tekerés is benne, hogy az elszenvedett zaklatások hatására, miután felnőtt, és még mindig nem tudta feldolgozni a traumát, beállt az ISIS-ba. És
annyira sötét lenne.
Hát igen, de jaj, ez olyan, sok minden jut erről eszembe, szóval tényleg azért a PC-ség és az anti-PC-ség egyaránt nagyon idegesítő tud lenni, ez az egyik, ami eszembe jut róla. A másik pedig az, hogy most független attól, hogy az emberek többsége, tehát például az a tanár, aki ráhívta a rendőrséget, az igazán végtelenül ostoba kellett legyen.
Az az első gondolatom, hogy ez a tanár, ez tökéletesen alkalmatlan arra, mit csinál.
Igen, ez egész biztos, és hogy őt valószínűleg ki is kéne rúgni. De valahogy párhuzamba állt nekem ez a dolog azzal az apával és gyermekével, akik itt nálunk szenvedtek el egy erős gáncsalást, valami futás közepette, biztos emlékeznek rá, kedves hallgatók. És aztán az apa az foci edző lett Spanyolországban, a gyerek pedig Cristiano Ronaldo-val szaladhatott ki a pályára, hogy nem is tudom, hogy ilyen szimbólumot faragjanak belőlük. És aztán pedig elkezdődött egy ilyen, itt is egy shitstorm, ami körülbelül arról szólt, hogy hát ez az apa, ez egyáltalán nem egy jó fej, és otthon már rossz fej is volt, meg már az is lehet, hogy terrorista is volt akár. Minthogyha, és ezt a részét egyszerűen egyik felét se értem, tehát hogyha otthon terrorista volt, vagy akár, vagy mit tudom, vagy valami focis ügyi verekedésbe belekeveredett 20 évvel ezelőtt, mert körülbelül erről szólt ez a sárdobálás, hogy ez bármilyen értelemben is befolyásolná azt a tényt, hogy a gyerekét védve szaladva elgáncsolta valaki, és ettől egy ilyen szimbólumává vált ennek a határon történő bánásmódnak. Tehát, hogy minthogyha ettől nem lenne annyira ciki ezt megtenni, vagy minthogyha a rossz emberek amikor védik a gyereküket, akkor kevésbé, nem is tudom, kevésbé érdemelnének szánalmat. Márpedig ebben biztos vagyok, hogy jó és rossz ember egyformán adná kb. Az életét a gyerekért. És a fordítottja is, tehát, hogy attól, mert elszenvedett egy ilyet, tehát azért miért kell a Cristiano Ronaldo-val kifuttatni a pályára a gyereket, az is ilyen nagyon média szagú hülyeségnek tűnik.
Mert őrültesen szimbólumokat épít mindenki, ami meg engem zavar egyébként nagyon, mert nem dolgokról beszélünk, hanem dolgoknak a szobrairól.
Igen, mert hogy azzal lehet könnyen kommunikálni. Tehát persze ez egy sokkal erőteljesebb állítás, és sokkal erősebben lehet vele fogalmazni, mint hogyha ott el molyolgatnánk a részleteken, és hosszan beszélnénk valamiről. Így egyetlen képpel el lehet mondani azt, hogy nem tudom, mit gondol a társadalom egy része erről a történetről. Tehát ha egy híres ember pátyolgatja őket, akkor értjük, hogy őket szeretni kell. De valóban ettől az egész béna lesz.
Erőt eszem egyébként, pont a múlt héten csesztem fel magamat, az magyar belpolitika lesz a változtatás kedvéért. Ellenzéki megmozdulást nagyon helyes csinálják, ellenzékre szükség van, sőt, hát semmire nincs akkora szükség, mint ellenzékre. De amikor elkezdjük az egész egy szimbólummal, és aztán körépíteni még továbbiakat, három estén keresztül a nullás kilométer kőnél, ami a kezdetet szimbolizálja, este performanszok. Na bazd meg, ettől meg fog dőlni minden.
Mert hogy ez, igen, ezek is mind a szimbólumokról szólnak, és a kommunikációs helyzetek kialakításáról, és tényleg, de közben, tehát az van mostanában, hogy kommunikálunk, mint a veszett fene, de nem történnek dolgok.
Igen.
Én mostanában nagyon gyakran biciklizek el a Szabadság téren, ugye ott van az a birodalmi sas, nem, szobor, és akkor előtte a végtelen sok ilyen, tehát nem tudom, egy ilyen kegyhely lett, egy ilyen ellenzéki, odavonulós kegyhely lett, ahol kis táblácskákat raknak ki, meg virágokat, de hosszan tömötten, és a turisták fényképezik ezt az egészet. És ez a dolog már rég nincs, ez eltűnt, ez már nem érdekes, de a köré épített ilyen mém, mert nem terjed, hát akkor legyen szobor, csoport, az meg ott van. És ezzel semmit nem lehetett elérni, és hiába írták oda 100 táblára, hogy Orbán Viktor egy geci, ettől nem történt se pró, se kontra semmi a szobor körül.
Nem, az egy nagyon ügyes gumicsont volt annó. De már annyi mindenre mondtok az a gumicsont, hogy már attól félek, hogy az a gumicsont is gumicsont.
Igen, és hogy viszont olyan ritkán próbál meg valaki tenni valamit, mármint nem tudom, nem azt mondom, hogy kaszára, kapára, és vonuljunk a parlament elé. Mert nem tudom, hogy annak, hogy az működne, de például amit a két farkú kutya csinált a plakátozással és pénzgyűjtéssel, az egy csinálás volt. Az nem tudom, hogy hatása.
Erről jut eszembe.
Ekkora volt. Mi jutott eszedbe?
Volt egy bitang jó viccük a héten. Ugye kiment a következő generációs plakát ezen a héten, az emberek döntöttek szöveggel.
Igen.
És csak annyival volt kiegészítve a plakát, nem tudom, Photoshop, hogy át is ragasztották-e valahol, remélem átragasztották, hogy buborékban az a szöveg volt, hogy már megkormányokat.
Jó, hát igen, ez ügyes. És persze, nehogy itt saját magammal vitába keveredjek, de hogy ez is szimbólumgyártás, és ez is ilyen tagline-okban beszélés, vagy jelmondatokban beszélés. Nehéz nekünk embereknek itt élni abban a világban, amit csináltunk magunknak.
Ferenc, találkozunk a barikádokon.
Jó. Meg még egy kicsit felnevelem a gyerekeimet, de ha már egyedül is képesek lesznek gondoskodni magukról, akkor megyek.
Jó, holnapra van programom, utána lejjük bármi.
Utána bármi, igen.
Viszont van még egy ilyen szimbólumos, meg hackes, meg a szoftver megeszi a világot, meg minden, ami rossz ezen a földön.
Egy nagy disztopikus, megfürödhetünk a szörnyűködésben.
Konkrétan pancsolni lehet benne, ez nyilván a Volkswagennek az eheti ügye. Azóta már lemondott a cég vezére, mert hogy rajta kapta őket az amerikai, a fene tudja, milyen ügyi hatóság, hogy annyira okos volt a Volkswagen szoftver, hogy észlelte azt, hogyha amikor mérik ezt a szegény autót, tehát pörög a kerék, azt nem halad a kocsi.
Mármint a környezetvédelmi vizsgálatot,
igen.
Észlelte.
És akkor visszafogta a károsanyag kibocsátást, és olyan zöld pecséteket nyomtak rá a zöld kártyára, hogy sötétben is lehetett látni. Aztán, amikor kieresztették az autót az útra, akkor már bőven nem így pöfékelt, hanem egészen máshogyan. és mivel ezt nagyobb mennyiségű kocsival sikült megjátszaniuk, ezért mindenki rendkívül csúnyán néz rájuk, a részvényárfolyamon meg téli olimpiát lehetne lesikló számokkal rendezni.
Igen, ezt jól megkapták a magukét. Én hallottam olyan vélekedést egy szakértőtől a rádióban, mégpedig a Villás reggeliben, hogy hát azért a Volkswagennek meg az autógyártóknak sem könnyű, mert hogy olyan ütemben szigorodott a szabályozás a környezetvédelmi normáknak, hogy azt nem feltétlenül tudja egy iparág lekövetni. Vagy csak úgy, hogy azzal a felhasználói élmény romlik. És hogy azt nem tudom, hogy egyet kell ezzel érteni, vagy nem. Én azért hajlanék arra, hogy nem tudom, oldják meg valahogy, vagy ha nem tudják megoldani, akkor menjenek tönkre.
Hát olyan romoljon egyébként a felhasználói élmény.
Ebben nem hiszek. Tehát abban nem hiszek, hogy egy ipart arra lehet rászorítani, hogy így erodálja a saját piacát, hanem akkor valami más megoldást fog keresni, de hogy tehát ez viszont, ez azért nagyon gonosz, nem? Vagy ez nem is az, hogy nagyon gonosz, hanem nem tudom, mi az Istenre gondoltak? Tényleg azt hitték, hogy ez nem fog kiderülni soha? Hogy betettek egy ilyen kis ifelágazást a rendszerbe, hogy ha mérik az autót, akkor ne pöfögj annyira. És hogy menjenek már picsába.
Egyetlen egy jó része van egyébként ennek az egésznek, azt mondjuk nagyon jól lehet szórakozni azért egy-két felbukkanó mémen. Mondjuk a dieselgate-re elég rákeresni, most be is dobtam neked oldalra egyet. Uh-huh. Nyilván az amerikai autógyárak is tapsikolnak, bár Amerika és a széndioxid kibocsátás, meg a káros anyag kibocsátás azért az egy izgalmas történet önmagában is. De hát ami vicces, az vicces.
Igen. De hogy ne csak vicc legyen ebből, azt ugyanez a szakértőtől egy másik régebbi adásban hallottam azt, hogy az ő kedvenc veszőparipája az, hogy a rendőröknek meg kéne mondani, hogy telefonálva vezetni, vagy a 70-es táblánál 74-jel menni, az korántsem annyira veszélyes a társadalomra, mint azok az emberek, akik nem akarják kifizetni az egyébként igen borsos áru javítását a részecske szűrőnek, tehát a magyarul katalizátornak. Mert az idő után eltömődik, és akkor cserélni kell, és ez a több százezer forintos javítás kategóriája. Hanem ehelyett egy fúrógép segítségével nagy lukakat ütnek ezen a részecske szűrőn, amin így akadálytalan gomolyog át a füst. És ez, ugye ezek azok az autók, akik így, amikor egy nagy gázfröccsel távolodni kezdenek tőled, akkor ilyen őrületes fekete füstöt bocsátanak ki. Az ezért van, semmi másért. Tehát azt lehet tudni, hogy tehát jól látható, hogy na ott van egy csaló, aki így szennyezi a környezetet, és hogy őket egyáltalán nem szokták a rendőrök megállítani, vagy nem, tehát az nyilván nehezebb egy kicsit ott a helyszínen bizonyítani, de hogyha van nekik egy olyan eszközük, amivel meg tudják azt mondani, hogy 74-jel mentem, ami azért eléggé csúcstechnika, akkor biztos lehetne egy olyan eszközük is, amivel így meg tudják nézni, hogy mi van a kipufogóval.
Ezt én elfogadom, bár a rendőrökbe vetett bizalom élharcosan magam nem vagyok például.
Jó, igen, értem, egyetértek. Ezt csak arra hoztam példának, hogy hát hogy mondjam csak, hogy az állam kihúzhatná már néha a fejét a seggéből, nem? És egy kicsit úgy alkalmazkodhatna a napjainkhoz. Jut is eszembe, azt meséltem már, csak az állam és a napjai
és a seggek,
igazodás, igen. És a seggek, igen. Hogy ugye van új szabályozás a gyermekétkeztetésben, új szabvány szerint kell főzni, és a gyerekek és a tanárok egyaránt összefogásban megdöbbenve mesélik, hogy teljesen ehetetlen az ebéd. Tehát, hogy konkrétan nem lehet megenni, semmi só nincsen benne, semmi cukor nincsen benne, ilyen egészen megdöbbentő kajákat kapnak a gyerekek, és így konkrétan ez a nap, mint nap. Na, ma is ehetetlen volt az ebéd? Teljesen. Nem, ma egész jó volt. És hogy ugye itt az történt, hogy most magam se hiszem el, de dicsérni fogom a regnáló hatalmat, hogy úgy döntöttek, hogy akkor mostantól egészségesen kell étkeztetni a gyerekeket, csak ezt megint azt hiszem úgy csinálhatták, mint a kötelező tornaórát, meg pár dolgot, hogy elrendelték holnaptól, ez legyen így. Mivel is van baj? Só, cukor, na jó, akkor azok nem lehetnek a kajában, oldjátok meg, gyerünk.
És mit esznek? Tehát mondja már ételeket, mert nem tudom képzelni, hogy...
Hát azt tudom, hogy valamelyik nap volt például túrós tészta, amiben nem kaptak tejfölt, nem kaptak rá porcukrot, és sótlan volt. Tehát egy sótlanul kifőzött tészta, túróval, tejföl nélkül. Ezt. Ilyeneket.
Kevesebbé is öltek már ember, de ha legalább szalonna volt rajta, akkor azt mondom, hogy még minden rossz, minden jót nem vettek ki belőle, de
nem, de mondjuk az a gyerek, aki úgy tanulta ezt az ételt, hogy az így porcukorral van meghintve, Azt szerintem nem nagyon ette meg. És akkor
Igen.
de most de voltam szülőjén, és akkor ott nagyon kedvesen a tanítónék mondták, hogy itt van egy doboz az uzsonna, mármint egy ilyen jó nagy dobozt képzelj el, tele az uzsonnára kapott vajas, kemény tojásos zsemlével, és hogy kóstoljuk meg nyugodtan, egyrészt mert a gyerekek nem ették meg, másrészt így akkor legalább megkóstolhatjuk, hogy ez milyen. Nem volt olyan rossz, csak teljes kiörülésű zsemle volt, és egy kicsit sótlanabb volt annál, amit megszoktunk. Tehát azért arra át lehet szokni, én azt gondolom, hogy egyébként nyilván ez lesz majd, hogy átszoknak erre, és ez így összességében egy jó irányba haladás, csak tényleg annyira vicces, ahogy itt megpróbálnak valahogy így a mához alkalmazkodni, de sajnos tehát a konyhás nénéknek viszonylag nehéz elmagyarázni. Vagy nem tudom, biztos nem kaptak megfelelő gyártási utasításokat, csak azt mondták neki, mostantól tilos hozni.
Már kerestem neked egyébként túraboltban kapható kemping sótartót. 8000 forint befektetésével vissza lehet hozni ezt az ízt az életbe.
De nem akarom, én azt akarom, hogy ne egyenek sós meg cukros dolgokat a gyerekeim az iskolában. Ez tök jó a cél, ez csak hát most kicsit utálják az evést. Majd nyilván beáll ez, és a junior közétkeztetési vállalat is kikísérletezi, hogy hogyan lehet 13 forintból ehető túrós tésztát elővarázsolni.
Jó Isten! Azokra a helyekre nem szoktam visszamenni, ahol a túrós tésztát el tudják kúrni. Mert ezt
ugye pedig
nem egy...
ezeket nehéz, igen.
Egyébként közben találtam ugyanebben a boltban, hogy hívják ezt, amikor olyan, mint valamint a gégecső? Teleszkópos leginkább, talán ezt tudnám mondani. Teleszkópos banántartó céleszközt. Amelyet banánot hosszához állíthatsz.
És ez miért kell? Hogy az ember be tudja vinni a munkahelyére a banánt?
De bármely hosszúságú banánt.
Itt van a shopnak az alján, könnyű és praktikus banántartó doboz, ezzel a tartóval többé nem gond a banán szállítása. Hátizsákba, iskolatáskába, bárhová biztonságosan betehetjük.
A termék neve Banana Bunker.
És nyílásaink keresztül a banán jól szellőzik, nem romlik meg. Amíg így röhögünk azért közben, eszembe jut, hogy olvastam erről már, hogy valóban a banánnal az van, hogyha meghámozod, akkor egyből megbarnul, meg megszottyad, nagyon gyorsan, és hogy ezért érdemes így hámozva, vagy mi hámozatlanul 10 óraihoz csomagolni, akkor viszont meg védelemre van szüksége, de hát itt tényleg 1590 forintért egy csodálatos banánbunkert.
Így mekkora problémát old ez meg?
Lehet vásárolni. Ja, hát ezeket a problémákat is meg kell oldani.
Azóta találtam már titán sporkot, amivel az űrbe is ki lehet lőni. Magadat persze.
Ez ugye egy darabból álló kés és...
Kanálkés, villa.
Kanál és villa.
Igen. Az egyik végén a kanál van, a másik végén egyébként a kés villa, tehát mondjuk a kajakkenusok tökéletesen tudják használni bármire.
Szerintem, jól mondod, nem úgy van, hogy a kanál és a villa van egy alakzatba gyógyítva?
Nem, ez a villa egyik vége meg van élezve, és az a kés is, és a kanál része az csak kanál, hála jó Istennek, mert valakinek volt annyi esze, hogy ne vágjon.
Nekem olyan sportban, ami a kanál és a kés, vagy a kanál és a villa van közösítve, és működik. Hát leves nem olyan nagy.
Jó messzire jöttünk közétkeztetéstől, egy nagyon-nagyon távoli téma, meg se próbálom átkötni. Viszont kijött az iOS 9, és jött vele a adblokkolás, mint olyan lehetősége. És hát itt több rendkívül vicces dolog történt, ami legalábbis számomra nagyon vicces. Egyrészt az, hogy most mindenki felismerte az így, az emberek letiltják a reklámokat, erre eddig nem tudom én, valamiért nem beszéltünk. Pedig hát emberek letiltják a reklámokat, meg a tracking cookie-kat, meg az összes többit. Ma találtam egy oldalt, ahol 42 darab ilyen volt. És akkor csodálkozunk, hogy nem tudom én, megterik az internet. És a másik pedig, hogy egyrészt a Marco Arment, aki nagyon sok minden izgalmas dolgot csinált a webben, többek között az Instapapernek volt az egyik apukája, meg a The Magazine-nak, amit én annól nagyon szerettem. Ő megcsinálta a legmenőbb adblockert, majd 2 nap után azt mondta, hogy tulajdonképpen nem aludt nyugodtan attól, hogy ő egy adblockernek a tulajdonosa és programozója, és vannak haverjai, akik a DEC nevű ilyen hirdetési platformot üzemeltetik, ami egy darab reklámot jelent meg, az is pici, ízléses, csinos, még szeretik is, de azt is letilt nyilván az ő szoftvere, úgyhogy az egészet bezárta a fenébe, és azt mondta, hogy srácok, vissza lehet kérni a pénzt, neki ennyit megír a szívbéli nyugalma. Majd pedig erre az egészre rárakva még egy lapáttal Darius Kazemi internetes figura, aki csodatosan vicces botokat szokott például programozni, ő megcsinálta az Ethical Adblocker nevű cuccot Chrome-ra, ami detektálja, hogy van-e reklám a weboldalon, letiltja a weboldalt, vagy letiltja a reklámokat is, mert hogyha nem nézed a reklámot, akkor ne nézd az oldalt sem magát, és így te is nyugodtan aludhatsz, és csak olyan webet fogyasztasz, például a zombo.com-ot, vagy a Mozilla Developer Network-öt, amit tök ingyen van.
Egyébként szerintem például egy medium.com oldalon sincs reklám, nem?
Megpróbáltam az, hogy felrakom, csak lehet, hogy leszakadok az internetről is.
Ne, semmiképpen, ezt most ne tedd meg. Érdekes. Amúgy szerintem azért az van, hogy az emberek túlnyomó többsége az nem tiltja le, tehát az nem használ adblockert. De kíváncsi lennék a statisztikákra, de mondjuk én azt tippelném, hogy 10% körül lehet a reklámblokkolók
aránya. Én messze felélülnék, legalább 30-ra.
Még de akkor is, ha 70% akkor... meg megnézi, és akkor ezzel így szerintem mindenki békében lehetne egyfelől. De másfelől ugye aztán, amit itt belinkeltél, az egyik fickó, az hosszan fejtegeti azt, hogy az iOS-en, hogy az iOS-en futó Amazon abban nem lehet, vagy Kindle abban nem lehet könyvet vásárolni, mert a Kindle, tehát az Amazon nem akar jutalékot adni ezen vásárlásokért az Apple-nek.
Ja, igen, ez egy olyan gondolat, amit így az előbb nem mondtam, hogy alapvetően azért az, hogy az Apple beengedte az adblokkolást, mint olyat, az a nagyobb boxolása egymás között. Most aztán iszonyatosan beleharapok a Google-nek a profitjába, nézzük, mit lép erre.
Igen, és ezt így furcsálom, hogy ezt ilyen bátran megcsinálják, mert hogyha a Microsoftot annak idején meg lehetett azért igen vaskosan büntetni, hogy a saját böngészőjét erőlteti a platformján az emberekre, akkor ezért a Apple-t még sokkal jobban meg lehetne büntetni, nem? Hogy nem engedi, hogy a platformján más üzletek működjenek. Hát azért ez eléggé ilyen versenykorlátozó ügyeskedés.
Microsoftot nagyon lassan büntették meg az EU,
az igaz.
Különösen amikor bunkós botként használod, nem sietél ezeket a dolgokat. Ő még abban van menni, hogy Google-el kéne valamit kezdeni, ami hát egy ilyen szó 2005-ös gondolat.
Igen. És akkor most mi lesz? Az Apple meg hátrál, vagy egyelőre még csak azon, hogy mindenki háborog, és nem történik?
Egyelőre mindenki háborog, mindenki arról beszél, hogy most, ha eddig nem volt vége az online sajtónak, akkor most egészen biztosan vége van. És ennyi. És van több versenyző adblocker éppen iOS-re.
Csak zárójelben jegyezném meg, hogy az online sajtónak már vége van. Egyrészt. Másrészt a reklámmal támogatott sajtónak is úgy nagyjából azért, de annak tényleg vége van. Most az előző az inkább cinikus kijelentés volt, de az, hogy fenntartani abból sajtót, hogy bannereket helyezünk el az oldalon, azt ma már a legkevésbé sem lehet. Akinél még működik, ott is látszik, hogy de már nem sokáig fog. Úgyhogy így is, úgy is más modellre kell átállni. Ez meggyorsíthatja egy kicsit a folyamatot. És ilyen értelemben egyébként, most elfeledve az előző versenykorlátozó tisztimet, ez egy hasonló lépés lehet, mint amikor annak idején a Flash-t kezdték el tiltani. Tehát, hogy egy kicsit így siettették az elkerülhetetlen halálát egy elavult ott technikának, itt mondjuk üzleti modellnek.
Az egészen biztos egyébként, hogy a reklámozásnak azok a modelljei, amik most vannak, azok még desktopon csak-csak élhetők. És csak a technológia oldaláról beszélek, nem az üzletiről. Mert van elég erős számítógépem ahhoz, hogy lefusson a szar banneret, kit érdekel, dögölje meg. Amikor a mobilom kezd el lassulni, amiatt már egy oldal 42 tracking szolgáltatót pingel még meg arra, hogy mit akarok csinálni az interneten, meg tölti le a ilyen-olyan szar reklámokat, az egy picit dühítőbb.
Engem ugyanúgy dühít az is, amikor a desktopon nézek egy oldalt, és azon az oldalon egy hír olvasható, és ez a hír, ez mondjuk a teljes képernyőfelületnek az egyharmadát foglalja el, és a kétharmada az viszont csupa reklám. Én ott vizuálisan megtámadva érzem magamat. Szóval az se jó, és egy csomó oldalt tudnék mondani itthonról is, ami pontosan ezt a metódust követi.
Az élethelyzet más. Amikor a számítógépem előtt ülök, akkor a kényelmetlenségben teljesen igazad van, akkor attól én még ráérek. Tehát betöltögeti magát, azt jó lesz egyszer csak. Ezzel szemben, amikor mondjuk a nem tudom, 9-es busz megállójában kéne betölteni egy éjszakai menetrendet, és helyett hülyeségek történnek, és most akkor sarkítottam, hogy óriás nagyot, hiszen az éjszakai menetrendet talán még nincsen, most se reklám, hiszen PDF-ben van.
Hát de segítek, amikor parkolásért akarsz fizetni, és ott állsz az autód mellett teljesen hülyén, és vállod azt, hogy a telefon összeszedje magát, és megállapítsa, hogy hol vagyunk, és hogy mennyit kell fizetni. Az tényleg nagyon bosszantó.
Okos telefont használni internet egészen szar élmény tud lenni.
Egyfelől meg nagyon jó is tud lenni, másfelől Ne titkoljuk el a kedves hallgatók elől, hogy okostelefonozni olykor jó, ha ők esetleg ezt nem tudták volna még.
Teljesen így van, nem cserélném el az okostelefonomat én semmire, bár hogyha valaki tud szalonállapotú R310-es Ericssont, amivel ki lehet venni a forró gulyásból a beleesett fakanalat, még az okostelefonnal nem, akkor azért beszéljünk.
A Keltel beszéltek, engem ez a készülék nem érdekel. Én egy rohadt nagy okostelefont akarok. Most már abban sem vagyok biztos, hogy 5,5 inch elég lesz, inkább a 6 inch felé kacsingatnék.
A 6 inch az nem rossz, hogy a zsír és babgulyás álló mondjuk a hangszorója, azzal már így meg
lehet. Azzal már lehet Spotify-t üzemeltetni a leves közepéből.
Igen. Sőt, hát fel lehet hát olyan aprítani egy kisebb méretű vörös hagymát.
Vagy ugye, ha olyan, mint a Huawei új telefonja, akkor az elején pedig le lehet mérni a hozzávalókat. Ugye van ilyen...
Ez perverzitás, mérni a hozzávalókat?
Hát figyelj, sütinél az állítólag a sütés titka, hogy pontosan mérjük ki az összetevőket.
Igen, erről már hallottam, ezért néznek ki úgy a sütijeim, ahogy.
A paprikás krumplinál természetesen. Már én is, aki csak nemrég tanultam meg főzni úgy, ahogy már én is szemre csinálom.
Az első kuglófomat, hogyha ledobták volna a repülőről, simán egy kisebb bunkert összezúz. Rendkívül finom volt egyébként, de valamit is sikült benne elcseszni.
Igen, hát én ilyen süti katasztrófákat láttam már sokat, pedig fantasztikus sütő kapacitás van itt mi nálunk. De néha tényleg csak egy, tehát egyébként látom, azt tök látom, amikor a feleségem azt mondja, hogy jaj, nem fogok itt méregetni, én ezt tudom, hogy mennyi. És ezek those famous last words. Ez a klasszikus utolsó mondatok, utána már az jön, hogy ujjaj, vedd ki gyorsan, úristen, mi történik ezzel, szétnyomja a sütőt, és hasonlók.
Közben frissítettem az egyik tabon egyet, mert megtaláltam, ezt én nem zártam be. A nemzetközi űrállomás Patagónia felett van, kedves hallgatók, integessetek neki Patagóniából.
És a kedves hallgatók, és a kedves podcasterek is integetnek, és egy újabb saját élményes beszámoló következik, kell sárkányt eregetett.
Annyira jó, eregettem egyébként drónt is a hétvégén, de az nem izgalmas. Vissza is küldtem, tök szeretnék egy olyat majd egyszer, de...
160... Visszaküldted a drónt?
Vissza, a sajátom maradt csak meg.
Ja, azt, amit teszteltél. Ja.
Volt nálam egy Bebop típusú Perot drón, azt hiszem 160 ezer forintba kerül, okostelefonon irányítod, van benne 14 megapixelnyi kamerai az orrába, két akujával összesen repül valami 20 percet, de aztán visszatérsz a konnektorhoz, bedugod a töltőbe, és elmeséld a haverénnek, hogy repültél 20 percet, és megijesztetted a macskát. Nagyon jó, nagyon gyors, nagyon okos, nagyon faszad, de nem az az eszköz, amiért 160 ezer forintot, azt hiszem. Tehát, hogy itt tényleg kell az akuáttal is, hogy repülhessek egy másfél órát. Vegyen fel minden szögből a Isten verte 7000-t a fősök teljén, és akkor azt majd otthon megvágom, amikor hazamentem, de ez nem a 20 perces játék. Vagy egy hátizsáknyi akúval mész ki, persze.
Ehhez képest a sárkányhoz egyáltalán nem kell akú, ugye? Ez jó benne. Szél kell hozzá, de más nem.
A sárkányhoz aztán tényleg semmi nem kell. És úgy jött az egész egyébként, hogy a János kollégám szólt, hogy a Zebegényi Sárkány Fesztivál, amit mindenféle haverjai szerveznek, az most hétvégén lesz nem meglepő módon Zebegényben. És a Nyugat-Európát idéző zónázó vonat segítségében ki is mentem. Tényleg Nyugat-Európát idéző, hogy ez annyira szép vonat, alig mertem ráülni. Aztán felsétáltunk Zebegénybe egy domb tetejére, egy olyan igazi szemét kaptató végig, de a felétől már látszott, hogy valami van a levegőben, és ez a valami, ez nem ez a valami Büzlik Dániában osztály, hanem azok ott sárkányok, ugye? És ott volt hirtelen, vagy 200 ember, nagyon sok kisgyerek, meg hipsterek, meg korsósörtartó emberek, meg kolbássütő emberek, meg még kisebb gyerekek, és tulajdonképpen sárkányt teregettek, meg ültek a füvön, meg mosolyogtak egymásra, meg elmentek egy másik sörért. Nagyjából ez volt az egész vasárnapnak a programja. A háttérben még bazsabált Grillus Vilmos bácsi, meg időnként bemondták, azt lehet venni támogató jegyet, mert hogy amúgy teljesen belépőmentes az egész, és majd kisétálnak, vagy kisorsolnak egy vacsorát két főre, illetve egy lézernyomtatót. Tehát, tudod, amikor a tombolán ez a két díj van, akkor érzed, hogy ez teljesen amatőr az egész.
Hogy ezeket a szponzorokat sikerült begyűjteni nyilván.
Igen, és ettől meg még szerethetőbb lett az egész, meg lehetett sárkányt építeni gyerekekkel, hogyha sorba álltál a sárkányépítős pulthoz. Ha ennél gyengébb szülő voltál, akkor vettél sárkányt persze, vagy hozott sárkányt reptettél. És így jó volt, és mi lezuhantunk nagyon sokszor öcsémmel, nálunk sokkal kisebb gyerek, viszont így, nem tudom, 50 méter magasan ott állt fenn a levegőben, sárként, mintha oda szögelték volna, és nézték, hogy milyen cuki repül.
És milyen sárkányok voltak? Úgy értem, volt olyan, ami nem tudom, valamiért különös, vagy máshogy nézett ki, vagy szuperul nézett ki?
Egyrészt arra rájöttem, hogy nekem én két mazzagos jobbra húzod, jobbra kanyarszik, balra húzod, balra kanyarszik trükk sárkányom van, amivel, hogyha jól repülnénk, akkor olyan izgalmas lenne, így levegőben tartani sem unalmas dolog. Viszont az egymadzagos, legsimább delta sárkány, az meg ha egyszer fent van, akkor ott van fent, és pompás repülő ember vagy, aki ott tartja fent ezt az eszközt. Plusz erre lehetne majd ráakasztani egyébként a kamerát, és fotózni lefelé az összegyűlteket, ami azért szerepel a terveim között. Meg volt olyan sárkány, ami úgy néz ki, mint hogy itt dobozból kivágtak volna darabokat, és ez mégis felszáll valamiért. Meg volt olyan paplan sárkány, amihez egy fregoli alakú dologgal irányította az ember, hogy mégiscsak repüljön, utána pedig megpróbált őt elhúzni a sárkány maga. És ennyi, tehát nem a nagy extrákat hozták itt ki, de azért ezeket is érdekes volt végignézni. Meg persze gabajoztak egymásba, keresték a drótnak a végét, meg repült el a fenébe az egész. Rohadt látványos, amikor 200 ember sárkány tereget. Meg a háttérbe dúlnak a nyar meg, amit szeretnél.
Aha, azt nézem közben, hogy a Facebook oldalukon úgy látszik, vannak egy-ketten fotók, de most még nem tudom, majd egy kicsit kutatunk, és akkor belinkelünk fotókat. Biztos van, aki Flickr-re feltöltött egy egész albumot arról, hogy mi történt.
Hát egy egészen kis albumot még tőlem is fogsz találni.
Na tessék. És vajon miért kellett, vagy hogy került ide az infrafotó és az Iron Man kifejezések ehhez a Sárkány Fesztiválhoz?
Mert hogy vittem magam, ez pedig a barkácsolós rész a dolognak, a sárkány az összepatindul, azt működik, az nem egy varázslat, dekatlanos típusú, tényleg három darab madzagot kell rajta megkötni felszállás előtt. Viszont a héten megjött a Raspberry Pi-mhez az infra típusú kamerám, és gondolom kiviszem, és akkor majd ott valamit alkotok. Hát ezzel a valami alkotás fázisában járok, még mindig. Mert hogy Raspberry Pi-ből fényképezőgépet csinálni az egyik legnagyobb hülyeség, amit valaha elkezdtem, valószínűleg. Összedugod, felismeri a kamerát, beállítod, működik, ez a része tök jó. Aztán elkezdtem megcsinálni azt, hogyha már rákörtünk egy powerbankot és arra fut az egész, akkor ott hálózat nem nagyon lesz. Saját wifi-jéből csinálni egy AP-t. Ez az Iron Man 3 című filmnek a teljes hossza alatt történt, és aztán beraktam egy másik filmet is. Ami Iron Man 3 egyébként azért jó, mert az tök a hackedésről szól, az elején elromlik a ruha, egészen a végén kerül meg, és addig ügyeskednie kell ennek a szimpatikus Elon Musk-fejű színésznek. Úgyhogy valószínűleg az Iron Man filmek attól rosszak, vagy attól nem az igaziak, hogy ott van benne mindig a vasember, és az tök egyszerű megoldatóvá teszi a dolgokat. Ha nem lenne vasember, sokkal izgalmasabb lenne, ez most a meggyőződésem. És aztán a végére összeállt az eszköz, csinál wifi-t, rájelentkezel telefonnal, elsütöd, nem lát semmit, nincsen keresőd, helyenként újra kell indítani, az egész annyira barkács, amennyire emberi lehetséges. De már vannak olyan nyers képek, amin ki lehet majd próbálgatni azt, és egy következő adásban majd elmesélem, mire jutottam, hogy milyen az, amikor nem véletlenül van infratartománya fényképeidnek, hanem direkt tudsz róla, és mindenról színes árnyalató, és mindenek más tónusa van, mint amit megszoktunk az életben, a kizgalmas.
És akkor mondjuk a pirítóson látszik, hogy melyik része mennyire meleg?
Pirítós még nem fotóztam vele. A füvön látszik, vagy a növényen látszik, hogy melyik része van jól, és melyik nem. Mert az egészséges növény az nyeli el nagyban a zöldet, és a nem egészséges rész viszont nem, hiszen nem fotoszintetizálott.
Valahogy ezt az emberrel is csinálják, nem? Tehát ott is van, hogy ilyen infrafényképet csinálnak a testedről, és akkor ott látszanak a problémás területek.
Meg videófelvételről is hallottam ilyenről, még mindig nem tudom eldönteni, ez mennyiben igaz, és mennyiben lélekkamera indigó gyerek nyújíts hülyeség.
Jó, igen, ezt én sem tudom. Ugye próbáld ki. Braspival bemész egy ilyen váróba, az STK-ba, lefotózod az embereket, és aztán mindet megkérdezed, hogy mi baja.
Kezdj csak, hogy tessék ráköhögni a kamerára.
Így. Nagyon béna átkötéssel szeretném azt jelezni, hogy egy nagyon nagy sárkányról lesz most szó. Bocs, tényleg béna van.
Ez igen. Ez elégézen paf lettem ettől a sárkányos pointtól. Na mindegy. Az van, hogy emberek gyűjtenek pénzt a Concordra. És ez engem határtalanul felvillanyoz, még hogyha nem látom annak lehetőséget, én valaha arra pénzt költsek, hogy Concordon repüljek. Az is bizonytalan, hogy ők valaha eljutnak odáig, hogy megvesznek 2 darab Concordot, amit ez a Club Concord nevű csoport tervez. Az egyikbe be lehet majd menni, végig sétálni rajta, beülni az ülésbe, és olyan ételeket fogyasztani, amit a Concordon felszolgáltak annó az embereknek, és ebből megfinanszírozzák majd ezt, hogy a másik Concord viszont felszálljon.
Mm. Azt ugye jól emlékszem, hogy semmi, tehát a légi utasszállítás történetében nem volt még egy eszköz, ami ennyire drágán volt üzemeltethető, mint a Concord.
Igen, igen, de szívtelen emberek kiszálltak belőle, tudod, őt elárulták. Ez olyan, mint a pirosorú bácsi a falusi kocsmában, akinek van egy sztori arra, hogy őt hogyan árulta el mindenki. Uh-huh. Szegény Concord is ilyen, csak sokkal azt, szebb.
Igen, a Concordot én is sajnálom, de hogy inkább csak azon gondolkodom, hogy oké, a Club Concord erejét megfeszítve, meg mindenki más körülötte lévő ember erejét is megfeszítve, megveszi azt a gépet, restaurálja, repülőképessé teszi, és így hátradől, és aztán a homlokára csap, hogy de miből veszünk bele benzint? Tessék még adni még nagyon sok pénzt. És te nem tudom, nagyon-nagyon sok pénzt akarnak elkölteni erre a marhaságra.
Igen, 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 igen. Szerintem ennek a csoportnak minden tagja tudja, hogy amit csinálnak, az hogy mondják ezt szépen, nem racionális.
Aha, felesleges, de mulatságos. Tehát olyan, mint a legtöbb szórakozásunk.
Tudod, vannak azok az emberek, akik mozdonyokat restaurálnak például. Már az sem tűnik kis bulinak, és ahhoz eleve kell sín is. Ennek legalább csak a levegőig.
Jaj, a sínről jut eszembe, majd figyelmeztes, hogy adott ponton megint meséljek olvasmányélményemről, amiben van sín, de a Concordot nem is tudom. Még zárjuk le, azt akartam még mondani, hogy ha én majd egyszer valamilyen marhaságra akarok költeni, akkor nem arra fogok, hogy a Concordon repüljek, hiszen sokkal olcsóbban megvehetem azt az élményt, hogy vadászrepülővel, mondjuk egy régi szovjet vadászrepülővel repüljek. Ilyen MiG-21-es sétarepülések, azok például simán vannak.
Mennyire?
És én azt választanám. És ez nem olyan drága a Concord jegyhez képest. Amúgy drága, azt, tehát ilyen 3-0-ás dollár összegek bekerül, azt hiszem. De azt inkább kipróbálnám. Ha már lúd, érted, mikor fog velem egy hátra bukfencet repülni a Concord. Ja, és még egy másik dolog is eszembe jutott egyébként, az pedig az, hogy nagyon szeretném látni, hogy a orosz köztársaságban elkezdenek gyűjteni a 244-es felélesztésére, és igenis mindenki tegye bele az egy rubeljét abba a projektbe, hogy a Concord Ski-nak becézett Concord lenyúlás az szintén legyen akkor repülőképes, és repüljenek egymás ellen. Hogy hívják azt, amikor a kitér ki később? Homlok támadásnak hívják.
Dogfight, igen.
Nem, a dogfight az az egy-egy elleni légiharcnak a neve, de amikor egymással szembe repül a két gép, és akkor úgy van, hogy ez az idegek harca, aki később rántja fel a botot, az fog meghalni egyébként mindig, mert akkor ugye amikor ő felrántja a botot, akkor a másik pilóta megnyomja a gépágyú összes billentyűjét, és végig szántja a hasát a előtte felhúzó gépnek, vagy egyik se rántja el, és akkor egymásnak mennek, és akkor plogy, de szinte mindig felrántotta valaki. Na ugyanezt Concorddal és 244-essel szeretném.
És csúszdival is acélgolyóval.
Így, de élőben. Tehát nem ám rajzfilm.
Közben megtaláltam az 1000 út utazási iradánál a MiG-29-essel való repülés című programot. Szinte mindegy is, hogy miket lehet venni, és hogy hány ezer euróba kerül, nyilván 5 számjegyű összegről beszélünk. A kedvencem a következő, miután kifizettél nem tudom én 11.500 eurót alsó hangon. Az ár tartalmazza. Transferek az út során. Szállás reggelivel. A repülés teljes programja. Idegenvezető fénykép a pilótával bizonyítvány repülésről. Nizsnyi Novgorodi városnézés, vacsora egy orosz étteremben. Igen, értem, az... hogy korrektek, de azért ez a... És akkor még ráraktunk 5 rubelt a listára gyorsan.
Igen, egy városnézéssel.
Ja, és GoPro-s is, akkor plusz 300 euró.
Tényleg ennyire kis stílűek? Ó, Istenem, de hát tényleg ebből a 11.500-ból már valahogy kijöhetne talán az a kurva GoPro is.
Igen, illetve az a nyalat szikszalag, ami felfogja a GoPro-t a sisakra.
Uh-huh. Nem, nem kell hozzá szikszalag. Ne hülyeskedj.
Tudom, cuppantós, ezért rárakós.
Ötféle különböző rögzítési mód van, amivel mint sisakra lehet rögzíteni a GoPro-t.
Fotózás videóengedély 600 euró.
Jaj.
Amúgy csak zsírkétával rajzoltad le.
Na jó, ennyit a Concordról. Innen már tényleg csak a lazulás következik. Hát kivéve az, na jó. Majd meglátjátok, kedves hallgatók. Már megint találtam valami indigogós projektet. A világon az első kezdetű mondatok szerintem most már mindenhol ott vannak. Tehát a világon az első szerelemről szóló mozifilm, ami, és akkor itt van az a specifikus rész, hogy tényleg a világon az elsőnek lehessen nevezni. De itt most egy kütyűről van szó, a Dolphy nevű eszköz, ami hát konkrétan Adolf becézése, nem? És ezért nem értem, hogy miért ezt a nevet kapta, de minden esetre egy szappant tessenek elképzelni, mármint egy szappan alakú műanyagdoboz, ami...
Ennyit tudnék hozzáfűzni, bocsánat.
Rajzolt magának itt a képernyőn egy kis bajuszkát, úgy látom, nagyon cuki. Nem tudom, miért jutott ez pont most eszedbe igazán. Na de, hogy a kis szappan alakú dobozka az azt tudja, hogy ultrahanggal mos. Tehát a kézi mosást, az olyan dolgokat, amik tipikusan a női sejem bugyik, ugye, és angóra pulóverek, amit nem lehet betenni a mosógépbe, azt a nők eddig áldozatos munkával a kezükkel hideg vízben tisztították ők. De ez már a múlté, mert egy ilyen a vibrátor és a mikrosütő kereszteződése kiadott egy olyan eszközt, amit beteszünk a csapvízbe, tehát egy csapnyi vízbe betesszük ezt a bugyit, mellé tesszük a Dolphyt, és az akkor egy kiultra hangozza a koszt. De egyébként kell bele mosószert is tenni, tehát nem az van, hogy tehát nem a zöld tisztítást találták fel, hanem a kéz használatát a kézi mosásból eliminálták.
De várj, ezt a jószágot, ezt a csapba teszed bele?
Igen. Hát nem, egy vödörbe is tehetett, tehát mindegy, csak valahova szedj össze annyi vizet, amennyi így ellepi a bugyeszt, és tedd mellé ezt a műszert, ami egyébként, ezt nagyon igyekeznek titkolni a videóban, de ez egy vezetékes, tehát hogy be kell dugni a konnektorba valahogy, mert eleve bele sem merném tenni a vízbe.
Aztán nyugodjon békében.
Megcsap az áram, de jó, biztos leszigetelték azt a derótot, és akkor így nagyon egyébként érdekes, mert hogy megmutatják, hogy működik a technika. Az ultrahang az ilyen kis mikrobuborékokat hoz létre, amik úgy átrobbannak az anyag szálai között, és ahogy tehát a buborékos mosás történik, ami szerintem egy tök régi és teljesen ismert technológia, és semmi feltalálás nincsen benne. De várom már, hogy a Samsung mikor jön ki a ultrahangos, a Dolphy formájú mosógépével.
Ezt amúgy én tök szeretném, ezt az eszközt. Mennyire adják a darabját?
Nem drága, azt hiszem $60. Most nem emlékszem pontosan, és nincs kedvem kattintani, de ez a alacsony összegért adják. Te ezek szerint szoktál kézzel mosni kelt?
Nem, de mindig van az, amikor azon kapom magamat, hogy valahol ott vagyok, elódozva csomaggal, és tulajdonképpen egy dolgot kéne kimosni, és nagyon nincs kedvem belekezdeni sem. Én azért, hogyha egy Dolphyt bele tudok hajintani a csapba, meg hozzá egy pólót, és akkor tudom, hogy holnap reggelre lesz valami, amit nem kifordítva, és a hátam előre viselek már, akkor ez tulajdonképpen így mellette szól.
Csak semmiképpen ne vigyél magadra ezekkel az utakon vadászgörényt, vagy kutyát, mert az egész biztos az ultrahangtól meg fog őrülni.
Biztos vicces amúgy vadászgörényen utazni. Az carry-onnak számít, vagy azt már fel kell adni?
Szerintem carry-on, ha van rajta fogantyú.
Biztos, hogy lehet rá szerelni.
Így van. Nem biztos van olyan kis cuki vadászgörény ruhácska, aminek a hátán van egy fogantyú. Ha nincs, akkor már nyomathatjuk is az Indiegogóra a videót. Jó, tehát nekem egyetlen kérdésem maradt tényleg, nem kettő, hogy akkor van-e egy ilyen fogantyús vadászgörény mellény? Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy miért nevezték Dolphynak a kézi mosó műszert?
Én itt látni vélek az alján egy nyomot, ami arra utal, hogy a szintén ultrahanggal kommunikáló delfineknek lenne közelhez a dologhoz.
Jaj, ne. Akkor lehet, hogy a delfinek a bugyijukat úgy mossák, hogy rákiáltanak?
Ezt nem tudom. Az viszont egészen biztos, hogy az összes világóceánba bele áztatunk egy Dolphyt, és megnyomjuk rajta a gombot, akkor a delfinek rohadtul fognak minket utálni érte.
Uh-huh. Jó, hát annyi még azért hozzátartozik ehhez a történethez, hogy 428%-onál pillanatnyilag a pénz, amit kaptak, tehát eléggé túl teljesítették a tervezet. Tudom én, mennyit, 250 ezet akartak talán? Nem, annál kevesebbet. Szóval, hogy nem kértek sokat, de most már 760 ezer USD-nél járnak. És drága, úristen, hát ez $129. Azt hittem olcsó.
Hát, nem sietünk vele. Addig kénytelen leszek kézzel mosni az alsókutyáimat a
Ne,
csapba.
és egy ultrahang kibocsátó műszer, az egy ultrahang generátor, az nem 5 forint? És lényegében bármi ki tud bocsátani, nem, nem tudom,
Sosem
arra
vettem még
gondolni.
csapba ereszthető ultrahanggenerátort.
Hát jó, most egy vízhatlan szigetelés, meg egy ultrahanggenerátor együtt se lehet nagyon, nagyon sok pénz.
De érzem, hogy nem éltem teljes életet amúgy. Hiszen eleve a banántartót is csak most ebben az adásban találtuk meg pedig.
Hú, pedig a banántartóval, igen, igen, egy csomó elrontott dolgot az életünkben jóvá tehettünk volna, ha van egy jó banánbunkerünk.
Viszont akarsz-e generációzni, vagy lépjük át ezt a remek linket?
Én nem tudom, hogy mi van benne, úgyhogy...
Akkor lépjük át, kedves hallgatók, van egy remek linkünk arról, hogy Dan Cat kipróbáltatta gyermekeivel a Oculus Riftet, és rájött arra, hogy ő azért öreg, mert ő azzal veszi fel a fejére az eszközt, hogy hát most bemegyek a virtuális világba, a gyerekei pedig felveszik a fejükre az eszközt, és nem gondolnak ilyen fasságokat, hanem simán játszanak.
Ez azért is nagyon jó, mert látjátok, kedves hallgatók, úgy léptünk át, úgy nem mondtunk el egy hírt, hogy elmondtuk.
Ó, de tenni, sokkal hosszabban lehetne róla beszélni, amit nem teszünk.
Hát ennyi van benne körülbelül. Ezt én is látom, és már nagyon várom, hogy föltehessem a gyerekeim fejére a VR szemüveget. Meg a sajátomére, és ha már úgyis lett itthon egy olyan.
Igen, még mindig nehezen megindokolható áron van ez az egész azért, de egyszer már most csak.
Viszont ha jól látom, akkor valami igazán nagyon komoly dologgal akarjuk bezárni ezt a mai adást.
Hát amennyiben a kurványozás nagyon komoly dolog, akkor igen.
Kurványázni fogunk? Jaj, nagyon jó. Akkor hegyibe.
A Facebookon jött szembe a következő hír ezzel a megosztás szöveggel, hogy új világ jön az áramszolgáltatásban, mert úgy kattintottam rá, mint a messiásra kattint az ember. A messiásra kattint az ember olyan?
Hát, hogy kattint el a messiás.
Biztos, hogy kattint, ez egy ilyen korszerű csávó volt akkoriban. Aztán a cikk elején azzal folytódik ez az ígéret, egyébként az áramszolgáltatás Uberje, mint olyan, hogy most érkeztünk el oda, hogy az áram is megoszthatóvá válik. Sikoljunk lefelett. És aztán, hogy haladunk lefelé a cikkben, úgy alkudja le a saját állításait, és ez engem nagyon idegesített már a közepetáján is. Kaptak 3,5 millió dollárt egy startup arra, hogy kipróbálják azt a modellt, hogy ők ilyen időmenként segítenek egyrészt szolárpanel telepítésében, másrészt eladni a népeknek a feles áramot, és így átalakítani egy másik modellre a világ áramszolgáltását. És utána még vannak ilyen szép félmondatok, hogy a cég vezérigazgatója szerint jelenleg egyetlen problémát kell tudni jól kezelni az áttöréshez, fel kell számolni hozzáférési nehézséget, mert az emberek nem tudnak venni szolárt, és nem szerelik fel. Aztán később már előkerül az, hogy hát sok múlik azon, sikerül a közömi vállalatok ellenállását megszüntetni, és akkor kb. Kijutunk oda, hogy ez egy őrületesen bonyolult piac, amit nagyon nehéz lesz itt átalakítani, és erre van egy startup Amerikában, akik most kaptak annyira durván nem sok pénzt, mint amekkora ez a terület.
De akkor én most megnyugodtam, mert azt hittem, hogy magát a szolgáltatást vagy a startupot fogod anyázni, de ezek szerint inkább csak az újságíró megközelítését és cikk szerkesztését anyázzuk, nem?
Hát ezért ez a startupnak a kommunikációja is. Ez a, mi most azt csináljuk, amit egy sokkal egyszerűbb helyen.
Ez a kommunikációja, hogy egy jobb helyét tegyük a világot, és világbéke tudod. De hogy azért az egy mindenképp érdekes, és engem elgondolkoztató ötlet, vagy helyzet, ugye azt mondja ez a cég, akit Yellowhának hívnak, jegyezzük meg, hát ha még hallunk róluk, hogyha mindenkinek lenne a ház tetején szolárpanel, akkor mindenki egyforma mennyiségű áramot termel, de nem mindenkinek van egyformán szüksége rá, és akkor ugye ez most úgy oldódik meg, hogy a felesleget azt visszatáplálod az áramszolgáltató hálózatába, és ezért visszakapsz valami zsét, magyarul csökkented az áramszámládat, de hogy ahelyett, hogy visszatáplálnád az áramszolgáltatónak a felesleget, ahelyett odaadhatod a szomszédnak is, vagy a kis helyi közösségi hálózatba teheted be.
És mindenki kézműves áramot fog használni.
De hogy igazándiból ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez jó ötlet, mert ugyanígy a cikk is leírja, hogy egyébként azt a felesleget most már a Teslának köszönhetően, vagy a Tesla által bevezetett gondolatnak köszönhetően a fali tárolókban is tárolhatjuk, tehát hogy most már majd lesznek olyan aksik, amiben tárolhatjuk a termelt áramunkat. És hogyha én eltárolhatom magamnak, vagy odaadhatom a lusta szomszédnak, vagy szegény szomszédnak, akkor én, ha én átlagember vagyok, akkor majd nagy valószínűséggel inkább a tárolást fogom választani, és majd inkább nem tudom, majd folyatom a vizet, miközben mosom a fogamat, és ezzel elhasználom azt a kis áramot, nem pedig odaadom annak a köcsög szomszédnak, aki amúgy is egyfolytában flexezik szombat reggel.
Mert neki meg ott akkor van felesleges áramja, hiszen másfelé indítatő.
Így.
Egyrészt ez az, hogy kiguruljon már végre a tesztának a Powerwalls utcán, ne csak beszéljünk róla. Ez az egyik része, amit nem látok a benne. Úgy általában azt hiányolom belőle, hogy a lényegi problémákkal, mintha nem foglalkoznának. A másik fele meg, ami engem igazán érdekel ebben a sztoriban majd, hogy az egyenlőre ilyen ellenségnek lefestett közműcégek, azok mit fognak arra mondani, amikor nem lehet számolni azzal, hogy mikor mennyi áram kell, vagy sokkal nehezebben, mert nem lehet tudni, kinek a Powerwall-jában mennyi van éppen, és mennyit próbál elővenni a hálózatból. Ez egy őrületesen bonyolultan modellezhető dolggá válik, ha csak nem lesz persze minden lakás önfenntartó, és nem főz mindenki a saját áramjával. Mert
hát
ez benne egy egyszerű
akkor
modell.
Akkor biztos az áramszolgáltatónak is lesznek Tesla Powerwall-jai, és akkor majd ő abból lehívhatóvá teszi az áramot, tehát akkor nem az lesz, hogy ott kering az a sok áram a drótban.
Csak ő egy nagyobb vassal, meg esetenként kevésbé vezérelhető vassal termel.
Hát jó, van, na, de akkor neki nagyobb aksia is lesznek, nem? Jó, nem tudom, nem tudom, nem tudom.
Infrastruktúra és sok pénz.
Hogy ez nagyon bonyolult, az biztos, hogy ez egy ilyen mérnöki csoda, hogy ez az egész valahogy működik, az is eléggé biztos, és az is eléggé biztos, hogy azért a napenergiát azt fogjuk használni így vagy úgy, mert hogy rá is kényszerülünk, meg hát hülyeség is lenne nem használni.
Persze, hogy. Amiben én biztos vagyok, hogy az a szerelünk minden tetőre szolárpanelt, és nem tudom én, nem hal ki a dodó, az egy picit egyszerűbb mondás, mint amennyire ez egyszerű tud lenni.
Én azt várom nagyon már, hogy mikor kezd el a Tondach tetőcserépgyár ilyen napelemmel egybe épített cserepet árulni. De azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem sci-fi, nem? Tehát, hogy ez mintha már volna.
Nem tudom, hogy mennyit bír, meg hogy mit bír egyáltalán egy ilyen tető. Mit csinál a büdös Kelet-Európában, amikor ráesik a hó?
A cserép az amúgy is nehéz, tehát ilyen értelemben nem hiszem, hogy pont a napelem tartalom nehezítené meg még jobban. Hogy hogyan csatlakozik, meg hogy ugye most ezek a cserepek csak úgy egymásra vannak rakva. Nincsenek szorosan egymáshoz rögzítve, úgyhogy már pedig gondolom, hogy egy ilyen cserépnek, amit lead áramot, azt nem kéne minden egyes cserépnél egy önálló ilyen vezérlőpanellel gyűjtögetni, hanem azt valahogy össze kéne vezetni, és egy nagy közös deróton lerángatni, nem?
Ó, erre jut eszembe nagyon jó dolog, amikkel nem számoltunk, aztán máshogy van, mint ahogy gondoltuk, típusú információ. A múltkor jött szembe valamilyen Tiny Letterben, amit Gáspár küldött át nekem. A ledek ellepték a világot, és most minden sokkal egyszerűbb és olcsóbb, és a többi című gondolatnak egy másik oldala, mely szerint most ráesik a hó a ledes utcavilágító lámpára, majd megfagy, mert a lednek nincsen annyi hője.
Ja, hogy eddig a meleg tisztította az utcai lámpákat, és most ezt nem teszi meg nekünk?
Nem teszi meg, vagy nem teszi olyan hatékonyan, igen.
De ez mit okoz? Az, hogy letörnek ezek a lámpák, és vagy
hát
csatornák?
Hát egy jó nagy hógolyó képződik rajtuk, és egyre kevésbé világítanak.
De nem, várjál, ez itt egy tévedés lesz, ez akkor lenne igaz, hogyha a hó alulról felfelé esne, de nem. A hó
hát, vagy nyúlik rajta
a felülről lefelé esik.
Ja, jégcsap, ott egyszer csak lesz a rajta valami, megkeresem majd hozzá persze a vonatkozó tanulmányt, és be is linkelem. Minden esetre, addig is, ha valaki lámpagyújtogató szeretne lenni, akkor újra itt a lehetőség, a lámpa jég leverő szakma hamarosan megnyílik az emberek előtt, amíg el nem eszik a robotok.
Az mennyire jó lesz, amikor egy ilyen közmunkás a hátán egy lángszóróval járkál, és ilyen nagy lánglöketeket durrant rá a közvilágításra.
Anna ugye az első polgárilag megvehető lángszóróról szerintem hírt is adtunk.
Mindenképp, igen.
Nem volt egy szép eszköz, ellenben nem is tudtam, hogy mire való, hát az volt az egyik fele legalább megszűnt.
Azt nagyon szeretném elolvasni, azt a reklámbrosúrát, amit bedobnak ide a postaládámba, és azt mondják, hogy vegyen ön is lángszórót. A házi lángszóró praktikus, mert, és akkor itt a három pont helyén szeretném hallani az érveket, hogy miért is vegyek én magamnak lángszórót.
Bármikor jó lehet egy lángszóró, ki tudja, mi történik.
Hát nem tudom, ezzel még nem adtad el.
A lángszóróval rendelkező ember felkészült. Például gyorsan kell pizzás ütni 40 gyereknek.
De
malacot perzselni.
Nem, a malacperzselés. De arra meg a malacperzselésre van megoldás, nem?
Sokkal kevésbé szexi eszközök.
Jó, értelek. Na jó, elmondom tényleg csak azért, hogy ne ezzel a komoly áramos történettel záródjunk, elmondom az egyik olvasmányélményem, friss olvasmányélményből egy kis szeletet. A Kim Stanley Robinson-tól kezdtem el a 2312 című könyvet. Nem fogok róla beszélni, már csak azért sem, mert eléggé az elején tartok. Az látszik, hogy a múltkor volt szó az Auróráról, ami az új regénye ennek a fickónak, hanem csak egyetlen ötletet akarok elmondani ebből, amit nem is tudom, valahogy, tehát arra jöttem rá, hogy hiába kacérkodom immár lassan 30-40 éve azzal, hogy egyszer majd, ha ráérek, meg nyugdíjas leszek, meg még sokkal bölcsebb leszek, akkor majd én is írok skifit, de most ennek az ötletnek az olvasása közben jöttem rá, hogy nem, én nem fogok soha skifit írni, mert én nem tudok ilyen jókat kitalálni. És, na jó, tehát és azért megosztom. A következőről van szó, de a kelt még mondani akar valamit.
Csak azt, hogy nagyon negatívan futsz neki ennek a témának eddig.
Nem, őrült jó ötlet szerintem, tényleg, és így nekem így nem is az, hogy leesett az állam, hanem olyan nagyon elégedetten csettintettem, na ez milyen menő. Tehát a következőt képzeljük el, benépesítjük a Merkurt, ami egy olyan bolygó, ahol egyrészt nincs légkör, másrészt rohadt meleg van, hogyha oda süt a nap, vagy elég hideg, ha nem süt oda a nap. Ez ugye általában minden légkör nélküli égitesttel úgy van, hogy nincsenek ilyen átmenetek, hanem vagy nagyon meleg, vagy nagyon hideg. És ezt úgy csináljuk, hogy kellene, tehát úgy kéne a várost megoldani, hogy az árnyékban legyen mindig. Mindig az árnyékos részen legyen. Oké, akkor menjen ez a város sínen. Tehát úgy mindig megy körbe a bolygó felszínén a város, sínen halad, úgyhogy mindig az árnyékos részben maradjon, és ezzel ellensúlyozza a bolygó fogását. De hogy megy? Na, ezt imádom nagyon. Hát úgy megy, hogy a sínek hőtágulása hajtja. Ugye a sínt ugye az egyik felén megvilágítja a nap, és ott felmelegszik, és kitágul, és ahogy itt táguló, hogy tolja előre a kerekeket. Annyira csodálatos, nem? Biztos baj lenne egy idő után, mert gondolom a sok hőtágulástól egy idő után a sínek elromlanak azért.
És előre kezd zavarni egy embert, hogy nagyon gyorsan megszerelje, különben
Igen,
jön a keserű
neki
halál.
eléggé melege van, de majd biztos a robotok vagy valami. Na mindegy, ebből rájöttem, hogy én nem leszek sci-fi író, azt hiszem, vagy akkor kénytelen leszek ilyen sablonos űroperákat írni, az meg kit érdekel.
Van egy könyv, amit nagyon régen el akarok olvasni, a Palimpsest, amit azzal a fél mondattal adtak el nekem, hogy van benne egy nemi úton terjedő város.
Ez is
Ott van a
elég jó.
Kindle-ön, csak mindig jött szembe valami más, de egyszer még ez el fog jönni az idő, amikor én ezt elolvasom, mert ez akkora ötlet önmagában, hogy nagyobb nem is kell.
Hát látod, még meggondolhatjuk magunkat, és lehet az adás címe az, hogy a nemi úton terjedő város.
Snasz lenne egy végén átalakítani.
Na jó, akkor ne alakítsuk át, hanem térjünk át az elköszönős részre. Az
hát,
elköszönés
szervusztok,
rovat következik
igen.
most.
Szervusztok, kedves hallgatók!
Szervusztok!